Üdvözöljük a Sunday Brunch hallgatóit, én Kitzinger Szonya vagyok, illusztris vendégem pedig Lakatos Márk.
Vidám vasárnapot!
De stílusos! Kezdjük a bevett kérdésemmel, amit általában az emberek elfelejtenek mostanában megkérdezni, hogy vagy?
Nagyon jól vagyok, kérlek szépen, köszönöm kérdésedet. Nagyon sok, hála Istennek, nagyon sok munka, érdekes projekt van. Készülünk például egy izgalmas divat bemutatót kiváltó online virtuális divat videósorozatra, amiben ugye sokféle ember, sokféle márka és sokféle divat személyiség kísérletezik az elmúlt egy évben kényszerűség okán, de sokan elfelejtik azt, hogy közben ez az egész nyelv, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő nyelv már, azért egy elég hosszú ideje. Tehát azok a fajta divatvideók, online prezentációk, virtuális márka megjelenítési formák azért már egy ideje abszolút képben vannak, sőt ennek a 3D-s formája is a különféle videójátékokból, a különféle VR felületekről és tartalmakról szépen szivárognak bele a divatba, és ezt ugye a COVID nagyon felerősítette és meggyorsította, és azt látjuk, hogy a klasszikus divatheteket most egy éve átvette ez a virtuális világ, és kérdés, hogy hogyan lépünk ebbe majd vissza, visszalépünk-e, vagy valami egészen új irány felé veszi az útját a divatipar.
Jó, de egyébként a földi halandó így csak videókon látta, hogy a kifutókon vonaglanak a bombázók.
Hát ezt akarom mondani, hogy amúgy a divat bemutatók világa az mindig is egy mediatizált világ volt, onnantól kezdve, hogy az Avenue Montaigne után máshol is elkezdtek tévére, tévékamerára, vagy fotós, vagy fotókamerákkal rögzíteni bemutatókat. Ráadásul ugye a 20. század végére ez kifejezetten egy mediatizált műfaj lett, aztán social mediatizált műfaj lett, aztán egy streamelt műfaj lett, tehát gyakorlatilag túl sok minden nem történik, csak annyi, hogy mondjuk a Lady Gaga-nak meg a Nicki Minaj-nak nem kell repkednie, mint egy idióta 10 000 kilométert egyik napról a másikra New Yorkból Párizsba, hanem elküldik nekik a szép ruhákat, kifizetik nekik a rohadás sok pénzt, hogy azt vegyék föl, és fölveszik a saját kis selfie-jükkel, selfie kamerájukkal, csinálnak egy fotót, azért megkapják a lóvét, azt kiteszik a követőknek, azok nagyon örülnek, és veszik ugyanúgy a ruhákat. Tehát végül is, ha gondolunk, akkor egy fenntartható rendszer is kialakítható ebből az óriási cirkuszból.
Tehát akkor te sem sajnálod, hogy nem vagy ott az első sorban.
De nagyon sajnálom egyébként, hogy egy éve nem vagyok ott, de az ember fölveti magában is a kérdést, hogyha ez így működik, ez egy olyan rendszer, ami egyébként mindenkinek jobb, tehát a Bayereknek jobb, most gondolj bele a Selfridgesnek, vagy a Galeri Lafayette-nek, vagy a Bayere, és mondjuk 2 hét leforgás alatt 3 kontinensen kell végig utazgassá. Azért, hogy igazából mitől jobb, hogyha ott vagy megtapizhatod a ruhát. Miért kell megtapizni? Persze, biztos izgalmas, de nem tudják a Galeri Lafayette-nek elküldeni a mintakollekciót ad abszurdum, vagy nem lehet abban a városban, hogyha a New York-i showroomban nem lehet elküldeni Párizsból és Milánóból a kollekciót, de el lehet. Tehát gyakorlatilag nem kell otthonról elmenjél, még akkor sem, ha nagy vásárló vagy. Ha újságíró, akkor főleg nem kell elmenjél. Ha híresség vagy, akkor persze elmehetsz bulizni, de ezt is ki lehet váltani, ahogy most látjuk egy éve. Tehát ez egy nagy kérdőjeleket feltevő időszak, és kíváncsi vagyok, hogy erre mi lesz a válasz. Azt, hogy a divatbemutatókat felveszik videóra, vagy adott esetben azonos időben streamelik, ezt már ismerjük. Egyébként a magyarországi divat hét is követi azt a példát, hogy ilyen-olyan technikával felvesz egy divatbemutatót, és azt vagy azonos időben, vagy más időben sugározza. Mi azt találtuk ki, hogy ebből inkább egy ilyen filmesebb élményt próbálnánk csinálni, ami egyébként szintén létezik, tehát a Chanelnek, a Diornak, Rick Owensnek és a nagy tervezőknek vannak, és egyébként pont reagálva a Covidra egyre inkább filmesebb klipei, nagy rendezők, nagy filmes rendezők rendezik meg például a Chanel divat bemutatónak a filmes változatát, és azt gondoltuk, hogy itt mi is próbálnánk egyet előre lépni, nem hátra, és próbálunk egy olyan avantgárd nyelvet kitalálni, ami ilyen filmes klippek összessége, abból áll össze egy show, és ezt aztán majd az InStyle-ami média partnerünk ebben, természetesen, hiszen én ott dolgozom, mint kreatív igazgató, és ennek egy gyakorlatilag virtuális beszélgetés kapcsán, egy launch kapcsán mutatjuk be a kedves nézőknek ezt a videóklip sorozatot, a Body Positivity címszó alatt, és egyből megérkeztünk a témánkhoz, amit most elkezdtünk boncolgatni.
Az mi?
Body positivity? Aha. Hát kérlek szépen, ez arról szól, hogy senki ne szégyelje a testét, senkit ne érjen atrocitás a teste miatt, senkinek ne kelljen abban szembesülnie a közösségben, hogy az ő testreprezentációjának okán konfliktus éri, agresszió éri, shaming éri, ugye szégyenítés éri, vagy gúny éri. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, ugye ennek több része van ennek az egész fogalomkörnek. Egyrészt van ugye a test forma, tehát a soványság, a kövérség, a szögletesség, a kerekség, hogyha mondjuk ilyen gombócartúr terminológiával próbáljuk ezt az egészet feldolgozni, de ugyanígy van ennek rassz, vagy bőrszín vonatkozása, tehát hogy senkit ne érjen például azért shaming, mint mondjuk most Stop Asian Hate, ugye ahogy látjuk Amerikában egy megszállott, végig lőtt, nem tudom én hány ázsiai embert, Donald Trump jól megágyazott ugye a Chinese vírussal arra, hogy például ázsiaiakat atrocitás érjen azért, mert ázsiaiak, és például akár a koronavírust velük hozzák összhangba. Egyébként egy évvel ezelőtt hány olyan kínai boltból fordultak ki az emberek, és hány olyan kínai boltos, aki egyébként vietnámi volt, vagy bármilyen más nemzetiségű, kezdtek el azért kárhoztatni, mert hogy Kínából indult a koronavírus, tehát egyébként a body positivity erről is szól. Szól a genderről is, tehát hogyha én azt gondolom, hogy nem vagyok komfortos a saját nememmel, a saját képemmel, akkor ha akarom, akkor legyen autonómiám arra, hogy megváltoztathassam, de adott esetben tetováltathassam ki magam, vagy egyáltalán felnőttként és autonóm módon kezelhessem én a testemet, rendelkezhessek én a testemről, hordhassak lányruhát fiúként, fiúruhát lányként, fiús vagy lányos hajviseletet, tehát azért, mert egy lánynak kopasz a haja, azért szintén ne érje atrocitás. Pont most olvastam egy nagyon szép üzenetet, ami arról szólt, hogy az konkrétan a haj stílusokról szólt, hogy a hajstílus az sem nem mutat társadalmi akciót, nem mutat viselkedést, nem mutat bőrszint, és nem mutat nemet. Tehát az volt a mondatnak a vége, hogy hagyjuk meg mindenkinek a jogát arra, hogy úgy lépjen a közösségbe a testével a többiek elé, ahogy akar, és mellőzzük a teljesen nevetséges judgmentet, ítéletet. És ez azért érdekes, hogy erről beszélünk, mert ugye én itt az Indexen azért elég sok politikusnak a külsejét kritizáltam, vagy elemeztem, és ugye ez nagyon sok emberben felvetette a kérdést, hogy vajon ez egy shaming-e, tehát az egy dolog, hogy voltak, akik teljesen információ hiányában mondjuk az oszlopalkatot egy shamingnek nevezték, miközben ez egy teljesen bevett stilisztikai megfogalmazás, de ugye ez egy érdekes dolog, hogy például olvastam Nárai Tamást, akitől megkérdezték, hogy mit szól Orbán Viktor zárójelben topisnak nevezett kinézetéről, és azt mondta, hogy neki nem feladata megítélni a kormányfőnek a kinézetét. Ez egy érdekes dolog, és sokat gondolkozom rajta, hogy mi számít ítéletnek, mi számít gúnynak, mi számít elemzésnek, mi számít kritikának. Ez például szerintem egy nagyon izgalmas téma.
Akartam is kérdezni, kit veszünk Gorcsiállal a legközelebb. De volt Müller Cecília, volt Duró Dóra.
Én azt gondolom, hogy bárkinek az öltözködését lehet elemezni, és szerintem fontos is egyébként. Szerintem a politikusok öltözködésében, én most legutóbb Fürjes Balázstól hallottam egy nagyon izgalmas mondatot, aki azt mondta, hogy aki politikusnak megy, az próbálja meg lemondani a luxus órákról, a luxus jaktokról és a luxus utazásokról, mert ez nem feltétlenül egyeztethető össze a politikussággal. És szerintem ez egy izgalmas dolog. Tehát skandináv országokban valahogy így állnak az emberek a politikához, hogy nem azért megy valaki politikusnak, hogy vagyont szerezzen, kirívó vagyont szerezzen, hanem közszolgálatot teljesítsen, és nem is nagyon illik egy politikusnak luxus termékeket, luxus cikkeket mutogatni magán.
Szólj egy kicsit a hétköznapi emberekhez, mondjuk hozzám, és mondd el, hogy 2021 tavaszán mi lesz a divat?
Pasztelszínek. Hogyha bemész, most nem mehetsz be bármelyik plázába, de ha online vizsgálod a boltokat, akkor azt látod, hogy az egyik jelentős trend idén a fagyi színek, a hűs pasztelszínek, el kell, hogy mondjam, hogy ez nem annyira a te világod, bár mondjuk egy cuki vaníliában el tudlak képzelni egy ilyen ősz típusú hölgyként, barna szemmel, bézsbőrrel, egy ilyen szép mézes, sötét szőke, picit gesztenyés hajszínen. A vanília az jól állhat, de mondjuk a mentát vagy az orgonalilát neked már nem ajánlanám, de egy ilyen hamvasabb, hűsebb nyárnak mindenképpen.
Formákban, puffos új.
Azt látjuk, hogy sok minden megy, ugye például a balonkabátok, az izgalmas balonkabátok, pont a H&M jött ki most, ugye Simon Rossának a kollaborációjával egy ilyen elképesztő puffos új, és kicsit kutűr vonalú trenchcoat-tal balonkabáttal, ez mindenképpen megy, de ha körbenézel, akkor azt látod, hogy még mindig a maxi ruhák, picit ugye nyáron mindig előtérbe kerül egy kicsit a safári, egy kicsit a folk, hiszen a lesült, lebarnult bőrszínhez nagyon jól működnek ezek a dolgok. A nyaralásokhoz, amik idén nyáron lehet, hogy csak a balatoni folklort fogják megengedni, és nem az exotikusat. Egyébként mindig tök jól pasztol a kicsit etnós, kicsit bohósik, kicsit folkos vonal, azt tuti.
Tudod, mit vettem észre? Azt, hogy a Diana hercegnő öltözött ezt, totálisan jön vissza. Tudod, ezek a nagy galléros...
80-as évek, persze, 80-as, 90-es évek. De ez valószínűleg a Korona című sorozatnak is a hatása.
Elképesztő szettek vannak abban.
Hát a 80-as évek az egy elképesztő korszak volt. Tehát azért ugye a 80-as évek hidegháborújából kiinduló szuperhős korszak, tudod, ugye a Highlander és társai, ugye Tina Turnernek a fantasztikus videoklipjei, meg az egész 80-as évek az egy eltúlzott, egyébként a háromszög deltás sziluettre építő divat korszak volt férfiakban, nőkben. Miért? Azért, mert a Power Rangerek, a Transformersek, és ezek a különféle szuper hősök korát próbálták meg a nők az öltözködésben, és a férfiak is megmutatni, ezért voltak ezek az óriás váltöméses háromszögletű öltönyök, kosztümök és minden. Ugye a power dressing, ami arról szól, hogy hogyan tudunk hatalmat mutatni az öltözködésünkkel, divat diplomácia, kommunikáció. Ez megmutatkozott a 80-as években, és hogyha megnézed, akkor a Dinasztia sorozat, a Dallas, az mind erről szólt, kinek van nagyobb töke, akkor is ha nő, akkor is a férfi.
Férfiak mit vegyenek föl? Ugye az előbb inkább a nők tavaszi trendjeit foglaltad össze, a férfiaknál mi lesz a menő?
Hát általában a színek azok most már eléggé kiegyenlítetten működnek hölgyek és urak között is, ugye most már nem ciki rózsaszínt hordani komoly férfinak sem, tehát ezek a fajta trendek, ami ugye Ken Baba és Barbie Baba színek voltak még néhány évtizeddel ezelőtt, ezek azért szépen felpuhultak, és ez érdekes, hogy ez a történelemben változik, tehát és ismétlődik, tehát hogyha mondjuk a veszedelmes viszonyok korára gondolunk, a 18. század végére, a rokokóra, akkor azt láthatjuk, hogy volt már olyan időszak, amikor a férfiak cukorka színekben és fagyi színekben járkáltak a tehetősebbje, és most is ugye egy-két, mondjuk egy 20. század eleji ilyen macsétával borotválkozó izzadhónajú cowboy férfi, de után azért a metroszexualitás és a puhább színek és vonalak azért belekerült a férfi öltözködésbe is újra. Ezzel azt lehet mondani, hogy tényleg az, hogy mit nevezünk férfiasnak, nőiesnek az öltözködésben. Ugye erről születnek könyvek, jobbak, rosszabbak, itthon Magyarországon is elhisszük ezt a baromságot, hogy van-e, hogy nincs rövidújú ing, csak azért, mert valami fajta öltözködési kódrendszer szerint azt nem szabad fölvenni, de másik kódrendszer szerint meg föl szabad venni. Ki az igazi férfi, ki az igazi nő, tehát ezek a politikai és egyéb más érdekek által meghatározott szerepek, ezek szerintem nem lenne rossz, hogy egy kicsit eltűnnének, a fiatalabb generáció körében el is tűnik. Tehát ha megnézed Billie Eilish-t, Harry Styles-t, és azok, akik aratnak majdnem, hogy cross-dressingben a nagy díjátadókon, azoknak a Z-generációs rajongó tábora már sokkal, sokkal nyitottabban közeledik ehhez a kérdéskörhöz.
Beszéljünk a fast fashionről, ahonnan azért a lakosság vásárol. Ugye az Indexen írtunk arról, hogy pár ilyen ikonikus bolt már lehúzta a rolót. Mi lesz velük?
Hát nézd, nem csak a fast fashion boltok húzzák le a rolót, hanem ugye a vendéglátóipari üzemegységek is, luxusboltok is lehúzzák a rolót, luxus márkák is szűnnek meg. Alapvetően az van, hogy szerintem teljesen természetellenes folyamat az, hogy egyre több, egyre nagyobb négyzetméterű, hatalmas giga üzletbe sétálnak az emberek, miközben otthon online is megrendelhetnek, megvásárolhatnak egy csomó mindent. Persze van a shoppingnak, ugye Pretty Woman és egyéb filmekből is ismerjük, van egy nagyon nagy varázsa, gyakorlatilag a pláza kultúrának van egy olyan fajta szabadidős program része, ami nagyon sok családban nem nagyon sok helyen átvette a más típusú programok elől a főszerepet, de valószínűleg ez is változik, tehát azért itt most egy nagy gazdasági válságban vagyunk, meg az előtt vagyunk még, tehát az, hogy a kereskedelem, az, hogy egy csomó minden megváltozik, és tűnnek el boltok, éttermek, szolgáltatások, közben egy csomó tőke halmozódik fel egy-egy kézben, eredeti módon, ahogy ez régen is megvolt. Átalakulnak a vásárlási szokásaink, az utazási szokásaink. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amivel szembesülni kell. Hát, aki nem tud működni, az sajnos bezár. Mi is bezártuk a Hold utcai piacot, bár nem önszántunkból, hanem a piac zárt be, és nem is fog újra nyitni, azt mondta a vagyonkezelő, aztán majd meglátjuk.
A lakatos műhelyről beszélsz?
Igen, a lakatos műhelyről beszélünk. Természetesen a bezárásokkal mi is bezártunk, mert egyszer csak azt mondta a piac, hogy ne is gondoljunk arra, hogy újra fogunk nyitni, mert a piac nem nyílik újra, majd biztos valami más rendszerben, más tulajdonosra egyszer csak megnyílik.
Tehát a koronavírus vesztesének érzed magad?
Nem, én nem érzem magam vesztesnek egyáltalán. Átalakult az én életem is, az én munkáim is átalakultak, természetesen a szokásaim is, és a napi rutinom is. Én azt gondolom, hogy nekem egyébként a koronavírus nagyon sok lehetőséget adott. Például például magamba fordulásra, belső munkákra, egyébként utazásra is, egyébként munkára is, egyébként még néha arra is, hogy találkozzak barátokkal, persze 10 fő alatt, tehát hogy szerintem ez a helyzet bármennyire is tragikus sok ember és család életében, ahol életeket vesztettek el, de azért nagyon nagy lehetőség arra, hogy az ember saját magával legyen, ha csak nem él összezárva mondjuk egy családban úgy, hogy nem bírják egymást elviselni, mert erről is hallunk, meg ilyenre is van sok példa, de aki megteheti és egyedül tud lenni magával, az mindenképpen egy nagyon jó lehetőség.
Jól olvastam az Indexen, hogy oltott személy vagy? Be vagy oltva?
Én megkaptam az első oltást, igen, a kínai vakcinából, és bolondok napján fogom megkapni a másodikat. Ez bármit is jelentsen.
Figyelj, mi azért kb. Egyidősek vagyunk, hogy lehet, hogy te már be vagy oltva?
Kérlek szépen, arra tudok, vagy azt tudom neked mondani, hogy nálunk a reggeliben benn volt Svábi András, aki elmesélte azt a történetet, hogy ő fölhívta a házi orvosát, és azt mondta, hogy ha van olyan, mert ugye egy csomó vakcina nem tartható el sokáig, egy csomó vakcinával szemben az embereknek ellenérzéseik vannak, és félnek tőlük. Tehát ő azt mondta, és úgy oltakozott be, hogy ezt a szép szót használjuk, hogy szólt a házi orvosának, hogyha van olyan oltóanyag, amiért nem jelentkezik a kedves tulajdonosa, aki a listán szerepel, és azt meg tudja kapni, akkor szívesen megy. És meg is kapta. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy én ugyanígy fogok szólni a házi orvosomnak, és mivel a kínai vakcinát sok olyan ember, akinek ki van írva, és akinek a regisztrációs listán azt indikálják, nem fogadja el, és azt mondja, hogy inkább ő vár, azt nem tudni, hogy mire, vagy kire, vagy hogy, de azt mondja, hogy vár, ezért nála is maradt olyan kínai oltóanyag, amit nem tudott annak beadni, aki a listán volt, és azt mondta, hogy ha akarom, akkor beoltatom akkor... magam. És én azt gondoltam, hogy akarom, és beoltatom magam, mert azt hiszem, hogy ahogy mi az RTL klubban abszolút oltáspárti kampányban vagyunk benne, és azt gondolom, hogy tényleg minél hamarabb, minél több ember megkapja, annál hamarabb nyithatunk ki minden széféle szinten. Én azt gondoltam, hogy ezt vállalom, sőt, meg is mutatom az embereknek, mert azt gondolom, hogy minél többen oltatják be magukat, az biztos, hogy jó.
Milyen érzések fogtak el utána?
Hát olyan volt, mint egy fantasztikus utazás, egy repülés.
Kínába.
Kínába, igen, de ne vérszárnyon. Nem. Nem lázasodtam be, nem volt hőemelkedésem sem, viszont egy 2-3 napig azért, mint az őszi légy, így kóvályogtam, rossz közérzetem volt, egy napot végig aludtam, stb. Úgyhogy azért megnyomott egy picit, azt kell, hogy mondjam.
Uh-huh. Az adás elején azt kérdeztem, hogy hogy vagy. Ott nem szakmai dolgokra gondoltam, hanem hogy általában a kedélyállapotodra, és abban bíztam, hogy visszahozod azt a beszélgetést, amit a mikrofonok bekapcsolása előtt folytattunk, hogy hát izomlázad van.
Nagyon nagy izomlázam van, igen. Nagyon sokáig egyáltalán nem csináltam semmi edzést a Covid alatt, mert nem vagyok egy ilyen otthon edző, online edző, nem tudom én micsoda, ilyen típusú elszánt ember, nem vagyok egy futkározós, ez a Szabó Zsófi nálunk a reggeliben, ő az, aki most már maratont fut lassan. Viszont van egy olyan kedves barátom, akinél otthon van egy-két súlyzó és egyéb, és azt mondta, hogy nagyon szívesen vár engem egy baráti meetingre, és akkor ott edzhetem egy kicsit a testemet, úgyhogy elkezdtem, és rohadt nagy izomlázam lett, mert lábnap volt tegnap.
Tehát akkor a zúgkondizást hívod, úgyhogy egy barátomnál van néhány súlyzó?
Hát nem, tényleg van, szerintem nagyon sok olyan ember van, nagyon sok olyan család, nagyon sok olyan ember van, ahol otthon vannak súlyzók, mert akinek ez az élete, az mondjuk velem ellentétben, aki mondjuk nem gyűjtöm a súlyzókat otthon, ő ezzel él együtt. És mivel elmehetsz a barátodhoz, és találkozhatsz vele a lakásán is, ezért én elmentem és találkoztam vele.
Nem vagy elégedett a külsőddel?
De elégedett vagyok a külsőmmel, de ez nem azt jelenti, hogy az ember nem kell, hogy mozogjon, vagy nem kell, hogy sportot végezzen. Nagyon sokáig nem voltam elégedett a külsőmmel, én azt gondolom, hogy mostanában már nagyjából elfogadom azt, hogy vannak olyan időszakaim, amikor több vagyok, meg amikor kevesebb vagyok. Van, amikor hízom, van, amikor elkezdek fogyni, van, amikor ráveszem magam egy fogyókúrára, van, amikor meg nem, és csak a lukuluszi lakomáknak, gurmé menüsoroknak és pezsgőnek adózom. Én igazából ezt fogadtam el magamban, hogy nekem vannak olyan időszakaim, amikor jobban figyelek, vannak, amikor nem, és amikor nem, és felszedek mondjuk 10 kilót, akkor sem kezdem el magam szapulni, ostorozni, korbácsolni, hogy nézhetek így ki. Szerintem ez a fontos például a body pozitivitásban, hogy, hogy szerintem egy borzasztó álságos dolog, amikor nekem kijött a body pozitív humoros fotókampányom Celeste Barber híres ausztrál komika inspirálására, akkor ugye nagyon sokan belém álltak, hogy én a kövérséget reklámozom, Norbi és egyéb más emberek tiszta hülyeségeket összebeszéltek, hogy akkor itt most itt a kövérségnek kell egy kultusz teremteni. Nem, tehát az nagyon fontos, hogy ezt az emberek tisztán lássák. Tehát itt soha senki nem beszél sportellenességről, mozgásellenességről. Arról se beszélünk, hogy az egészség nem lenne fontos, hogy egy bizonyos túlsúly után beszélbe kerül az érrendszer, a szív, mind, cukorbetegségre hajlamos, stb. Ez mindig az. Viszont az is igaz, hogy nem vagyunk olimposzi istenek. Illetve van, aki az, van, aki meg nem az. Tehát van, aki gyengébb, van, aki nem kitartó, van, aki ne, és ettől még nem kell elítélni, nem kell kirekeszteni, nem kell gúnyolni, nem kell anyázni rá, nem kell genetikai szemétnek, hulladéknak, vagy egy tutyimutyi akarat nélküli szerencsétlenségnek feltüntetni, hanem ha valaki segíteni akar bárkinek is, akkor inkább egy szeretetteljes elfogadó hozzáállást kell felé mutatni, és hogyha kér segítséget, akkor adni kell. Aki nem kér segítséget, annak nem kell adni.
Hedonista vagy, főzöl, elég magas bizony szinten. Meséld el nekem, mivel ez egy vasárnapi műsor, hogy egy tipikus vasárnapi lakatos márkebéd, az mit tartalmaz, ha mondjuk a családodnak főzöl?
Otthon keveset főzök, otthon inkább a nagy sátoros ünnepeknek a vendéglátását vállalom át, karácsony és egyéb ilyen nagy ünnepek. Amúgy meg kell mondjam, hogy nagyon sokszor vasárnap kint eszem, amikor lehet, tehát most ugye nem nagyon lehet, de nagyon szeretek brunchra járni, tehát az nekem az egyik kedvenc ételformám, vagy étkezési formám, a brancsolás, jó kis pezsgővel. De, tehát egy klasszikus vasárnapi ebédet nem szoktam készíteni. Mostában rákaptam a bográcsozásra, amiben nagyon izgalmas utak vannak, tehát ugye mindenki gulyásra meg pörköltre gondol, de nagyon sokféle irányba el lehet vinni a bográcsot, mint műfajt, és azt tudom, hogy a karantén alatt én végig ezzel kísérleteztem, ugye mivel nem lehetett szállodába menni, nem lehetett úgy utazni, ahogy az ember megszokta, ezért ismerős balatoni nyaralókban, vagy ismerős ilyen kis kerti helyeken ezt egészen izgalmas tökélyre lehet fejleszteni.
És mi az, amivel eldicsekednél, hogy...
Hát például nekem az egyik nagy slágerem az a savanyú káposztás, kucsmagombás, rókagombás harcsa, egy ilyen korhely levesszerű, még nagyon finom mangalica kolbász is van benne, tehát hogy gyakorlatilag egy olyan bográcsétel, ami egy picit a korhely levesnek az újra felfedezése, vagy egy új irányba való elvitele, próbálja ki mindenki isteni.
Hétköznapi ételeket szoktál enni? Tehát mondjuk megkensz egy zsíros kenyeret magadnak, mondjuk piros arannyal, vagy...
Imádom, az apám süt nagyon sok kacsacombot, és ugye annak ilyen nagyon jó kis zselés fokhagymás zsírja van, azt szeretem, bár nem vagyok egy nagy kenyerester. Én régen is az voltam, aki a téli szalámit levettem a szendvicsre, és megettem paradicsommal, nem vagyok egy ilyen nagy pékörűt. Kovászom sincs, kenyeret se sütöttem az elmúlt egy évben.
Indexolvasó vagy legalább?
Hát persze, hogy indexolvasó vagyok. Egyrészt ugye mindig az ugrik fel, úgyhogy abszolút a szemem elé kerül. Másrészt ugye nekem itt van blogom is, tehát valamennyire figyelem is, hogy az Index milyen irányba megy. Ugye ebben az elmúlt időszakban ez nagyon sokszor izgalmas, rizikós irány is volt, tehát, hogy figyelnem is kellett, hogy akkor most mi lesz ebből, hogy lesz ebből, én azzal mit tudok kezdeni, tudok-e azonosulni, nem tudok azonosulni, és meg kell, hogy mondjam, hogy azt látom, ami számomra szimpatikus, hogy nagyon sok olyan ember csodálkozik rá, hogy XYZ téma megjelenhet a mostani Indexen, aki valami mást várna, tehát aki azt gondolta volna, hogy a nagy szakadás, szakítás és krízis után itt most valami elképesztő fordulat következik, és lehet, hogy van fordulat, nem tudom, hogy mi van, de az, hogy nagyon sok témában meglepő módon nyitottan ír az Index, az szerintem egy szimpatikus dolog.
Azt mondd el, hogy mi az a cikk, ami most hirtelen eszedbe jut, amit érdekesnek találtál, hogy ilyen módon egy picit visszahozzunk és beszélgessünk róla az Index cikk.
Hát belefutottam egy ilyen eposzi hosszúságú interjúba Nárai Tamással.
Na, véleményed?
Eposzi hosszúságú, az mindenképpen. Hát figyelj, nekünk a Náraival egy nagyon speciális kapcsolatunk van, mondhatom, hogy évtizedek óta, amikor én a Zob Katinál megjelentem, mint leendőbeli sztájlisztja, akkor a Tamás még főleg divatbemutató rendező volt, és ő rendezte a nagy Zob Kati show-kat. Egyszer csinált egy olyan díszletet, amiben a Kati beleesett a fináléban. Az egy ilyen nagyon nagy pillanata volt az ő kapcsolatuknak. De minden, amikor megjelentem, akkor ő azt mondta a Katinak, hogy vagy én maradok, vagy ő. Tehát mi így kezdtük az ismeretségünket, és akkor a Kati azt mondta, hogy én velem fog dolgozni, mert engem most hívott oda. És akkor innentől kezdve volt nekünk egy ilyen viszonyunk így ismertük egymást, elismertük egymást, de azért nem volt egy felhőtlen kapcsolat soha. De én figyeltem az ő karrierjét, figyeltem azt, hogy hogyan, ő is egy nagy, szerintem ő egy nagy túlélő, ő egy nagy újra tervező, ő egy nagy, hát igen, tehát egy olyan ember, aki mindig megtalálja, hogy hogyan kell a hajó kormányát a másik irányba eltekerni, hogyha valahol már meleg lett a pita, ezt ugye pont ebben az interjúban el is meséli.
És most kivette a biztosítékot nálad, vagy sem?
Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem egy picit fura volt, amikor így a melegségről ilyen elég sztereotíp módon kezdett elnyilatkozni. Tehát szerintem az nem biztos, hogy jót tesz a melegeknek, hogy azt akarjuk mindenképpen megbizonyítani róluk, hogy ők, ahogy ő mondja konkrétan, a zsidókkal együtt mindig valahogy egyszer csak valami gesztenyét kikaparnak a tűzből. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle meleg karakter van. Ugye most nemrégiben pont a Gulyás Márton próbálta meg rám bizonyítani a Partizánban, hogy én vagyok az Oli úr. Tehát, hogy nagyon sokféle meleg van, nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle életúttal, sztorival. Van, aki fölvállalja, van, aki nem. Tehát a Tamásnak is volt egy olyan időszak, amikor az nem volt egyértelmű, hogy ő meleg. És én ezért senkit nem ítélek el, mert amekkora nyomás van a társamban ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban, én tökéletesen meg tudom érteni, ha valaki egész életében nem képes meglépni azt a lépést, hogy ő ezt a szerettei, a rokonai, a munkatársai, bárki előtt felvállalja, tehát én ezért senkit nem kövezek meg. De lényeg az, hogy azt mondani, hogy a melegek azok mindig egy ilyen ügyes, jól szituált, gazdag, tehetséges emberek, akik a showbizniszben mindig előnyomulnak, és nem látunk útépítő munkásokat és utcaseprőket melegek között, szerintem ez egy nagyon torz kép, és egy nagyon sztereotíp kép, és szerintem ez egyáltalán nem jó, hogyha ezt próbáljuk meg a melegekről elhitetni, hiszen mindenféle ember él közöttünk, aki meleg, és mindenféle munkával, mindenféle családmodellel, életpályával, stb. Ez nekem meg kell, hogy mondjam, egy kicsit furának tűnt, mint ahogy az is furának tűnt, és leegyszerűsítőnek, és kicsit sematikusnak, ahogy a mostani divattervezőkről beszél Nárai Tamás, a nagyöreg, és gyakorlatilag elmagyarázza azt, hogy régen, akkor még fiam tudtak tervezni az emberek, akkor még nem esett ki a ceruza a kezükbe, és be tudtak varni egy kagylóvállart. Hát ez nekem egy kicsit olyan, megint csak egy ilyen nagyon hangzatos bommó, de azért szerintem ennél sokkal differenciáltabb ez a kérdés.
A Gulyás Mártonnak sikerült rád bizonyítania, hogy Oli típus vagy?
Igazából neki az volt a koncepciója, hogy én abból csináltam karriert, hogy meleg vagyok. Ami hát egy érdekes dolog, tehát hogy ezt többször is elmondta, többször is föltette ezt a kérdést. Én azt gondoltam, hogy nem kezdem el mesélni neki azt, hogy mit csináltam az elmúlt 20 évben, hiszen ő a riporter, neki kell fölkészülni abból, hogy nekem milyen munkáim vannak, hogyha ő ezt így érzi. Viszont az, amikor ezért számon kért, hogy miért nem vagyok emiatt, ha már a melegségemből csináltam karriert, egy nagyobb melegjogi aktivista, azt meg nem igazán tudtam hova tenni ezt a fajta felelősségre vonást, mert én azt gondolom, hogy hagyjuk meg mindenkinek a szabadságát arra, hogy úgy olyan stílusban és olyan problémákat képviseljen, ami az ő értékítéletével, lelkiismeretével összefügg.
Mi a véleményed a Megán botrányról? Az interjúról és egyáltalán a...
What? What?
Na, ne csináld, Oprah interjú.
Hát what? Az, what? Hát az, hogy az Oprah Winfrey megint megcsinálta magának a következőjére. Egyrészt a 7 millió dollárt, mert azt mondom, hogy azt a lóvét azt ő kapta. És másrészt ugye megint egy olyan mémet, amivel megint mindenki a jó boszorkányról beszél, és igazából már nem is nagyon érdekli. Hát a Harry senkit nem érdekel szegényt, de Meghan is már csak igazából az Oprah árnyékában, és az Oprah mint ilyen marionett bábmozgató figurájaként került ki ebből az egész interjúból. Oprah Winfrey egy média történeti fantasztikus zseni.
Mi lesz ezzel a párossal?
Mi lesz a párossal? Hát ott, na, látod például, hogyha páron belüli szerepekről beszélünk, akkor hát nem tudom, legalábbis ott biztos, hogy nem a klasszikus gender szerepek vannak leosztva ebben a párban, én úgy érzem.
Mire gondolsz?
Hát nem tudom, biztos, hogy az apa férfi anya nő, mert ez a kis Archie esetében így valószínűleg bizonyítható, de én nem tudom, nekem, hát nagyon, nagyon látványos volt ez az interjú, ahogy a két óriás energiájú nő megvitatta a királyi család életét, miközben a királyi család tagja ott ült, kicsit legyűrt zokniban, és egy fél óra után kapott szót.
Annyit mondjál, hogy az outfit megfelelő volt?
Már kié?
Hát ezek a dress kódok, ahogy szoktad mondani, ezek az üzenetek, amiket ugye ruhával üzennek ezek a celebritások. Jól voltak-e felöltözve magyarul? Erőt sugárzott-e a Megán?
Szerintem igen, szerintem nem volt ebben probléma. Ugye az angol királyi családnak ez a nagy mániája, hogy a ruhájával üzenget állandóan. Ugye ezt a jó édes Erzsi mama ezt nagyon jól tudja, és ezt fantasztikusan részletekbe menően cizelláltan tudja csinálni. Egyébként ugye Katalin hercegnő, a másik nagy diplomata. Szerintem a Megán azért nem annyira tartja ezt fontosnak.
Uh-huh. Jó, jön a villámkérdések szekció.
Na, olyan is van?
Van, mit olvasol?
Mit olvasok? Kérlek szépen jelen pillanatban Hevesi Kriszta Szexuál Pszichológia című könyvét kezdem el. Nemrég fejeztem be az én drága kolléganőm Peller Mariannak a spirituális regényét, illetve mindeközben Trunk Tomi alias Double T YouTube, Z-generációs YouTubernek a Kintsugi nevezetű Z-generációs márka könyvét lapozgatom, és Bihari Ádám stílus főparancsnok Führer stílus kézikönyvét, és ott ezt a penészt, meg ott mérgelődöm, hogy egy igazán tanult és egyébként a szakmájában profi ember, hogy tud egy olyan könyvet leírni, ami nettó egy ilyen férfi hímsovinista kiskáté arról, hogy ha fölöltözöl rövidújú ing nélkül, tehát ha fölveszed a hosszújú inget, és még double monk cipőt is veszel magadra, akkor onnantól kezdve már te egy gentleman vagy. Tehát ez szerintem ez egy örgítő, hogy ezt miért kell ezt a dolgot így összekeverni, miért kell így összecsúsztatni, és egyébként ezt egy abszolút jellemző korképnek tartom most a mai magyar társadalomról, hogy egy-két ilyen hangzatos öltözködési szabállyal, meg egy rozéfröccsel azt gondolja mindenki, hogy egy új gazdag bunkóból gentleman-t lehet faragni. Nem lehet.
Kedvenc sorozat most, aktuálisan.
Kedvenc sorozat, én nekem a Vezércsel, az, amit imádok, és főleg az árdirekciója és a stylingja miatt, meg hát egy nagy női sztória, ami nekem mindig a szívem csücske.
Mi az a ruhadarab, amit ebbe a szezonban egyáltalán nem vennél föl, biztosan? Pedig menő?
Amit nem vennék föl, de menő. Hát ha menő, akkor biztos fölvenném. Megmondom, hogy mit nem szeretek. Mit nem szeretek magam? Nem szeretem az ilyen kis decens pulcsikákat. Tehát, az nem hordani.
Vágyott ruhadarab aktuálisan.
Vágyott ruhadarab. Igazából egy szép méretre készült öltöny, de az én stílusomban.
Uh-huh. A legolcsóbb, vagy legkevesebb pénzen vásárolt, de legstílusosabb tárgy.
Uh-huh.
És most kiderül, hogy Lakatos Márk öltözködik-e.
Egy fekete legyező egyébként, amit Tanzániából vettem.
Jó, a szezon kiegészítője mi lesz nálad?
Kerényi Virágnak a szegecselt táskája.
Lakatos Márk, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
A hallgatóktól is elköszönök, köszönjük, hogy velünk tartottak, hogyha tetszett, amit hallgattak, a Sunday Brunch, tartsanak velünk a közösségi média felületeinken is.